Az Izraeli Rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
Kalisrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5767 év Ádárhó 9-e, a polgári naptár szerint 2007. február 27-e kedvan. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov. A mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmából. Amir Peretz hadügyminiszter az ENSZ-et teszi felelőssé a Hizbollah terrorszervezet fegyverkezése miatt. Daniel Friedman, új igazságügyi miniszter, reform kezdeményezése az izraeli baloldal nem tetszését váltotta ki. Mégsem lesz holnap általános sztrájk, közölte Éni, az izraeli szakszervezet vezetője. Híreink után Kellett Tibor fotoművész sorozatának második részét hallhatják Ádám Ráchel szerkesztésében. Most a részletes híreink következnek. Amir Peretz hadügyminiszter ma kijelentette, hogy a nemzetközi szervezetek felelősek a Hizbollah terrorszervezet felfegyverkezésének megakadályozására. Izrael állama követeli az ENSZ-től, hogy tegyen meg mindent, hogy Dél-Libanonban ne álljon vissza a háború előtti állapot. Peretz hadügyminiszter elmondta, hogy a tűzszünet legdurvább megsértését jelenti a Hizbollah terrorszervezet fegyverkezési hajszája. Gábi Askenázi vezérkari főnök úgy véli, hogy a hivatalos nyilatkozataik ellenére a Hizbollah terrorszervezet nem áll olyan jól ténylegesen katonai szempontból. Jossi Pellet tábornok, az északi hettes volt parancsnoka rádiónak adott riportjában felszólította a kormányt, hogy tegyen meg mindent a Hizbollah terrorszervezet felfegyverkezésének megfékezésére. Pellet szerint a Hizbollah is levonta a tanulságot maga számára a háborúból, és most a Litáni folyónál építi ki az erődítményrendszerét. Mindezt nyíltan csinálja, akárcsak a fegyvercsempészetet. Nincs mitől félnie, hiszen nincs, aki megakadályozni azt. Az ENSZ csapatok nem avatkoznak bele, meg se próbálják az ENSZ által elrendelt és a Hizbollah terrorszervezet által is elfogadott tűzszüneti egyezményt érvényesíteni. Éppen ezért tilos Izraelnek abban bíznia, hogy majd mások elvégzik helyettünk a piszkos munkát, és idegenek fognak majd megvédeni minket, mondta Jussi Pellet tábornok. Nem szabad elfelejteni, hogy a béke ugyan nagyon fontos mindjárunk számára, de ez csak egy eszköz, a fő cél a zsidó állam és a függetlenségünk megvédése, jelentette ki a riportja végén Jussi Pellet tábornok. A Knesset, az izraeli parlament pénzügyi bizottsága ma jóváhagyta 1,5 millió sékel kiutalását Ariel Sharon volt miniszterelnök hivatala számára. Azért döntöttek így a bizottság tagjai, mert a volt miniszterelnöki hivatal két embert foglalkoztat, akik Ariel Sharon életét és munkásságát dolgozzák fel és örökítik meg. A pénz egy része ezen kívül a kórházban fekvő, kómás állapotban levő volt kormányfőt őrző alakulat kifizetésére kell. Daniel Friedman, igazságügyi miniszter, utasította hivatalát egy olyan új törvényjavaslat megszövegezésére, mely a legfelsőbb bíróság hatalmát korlátozná. A törvényjavaslat értelmében a legfelsőbb bíróságnak nem lesz többé joga a parlament által megszavazott törvényeket elvetni, hanem amennyiben a törvényt hibásnak találja, akkor utasíthatja a képviselőket annak módosítására. Ezen kívül Friedman igazságügyi miniszter szeretné, ha a bíróknak kijelölt személyek között a magánszektorban működő ügyvédek is szerepelnének. A jelenlegi helyzet az, hogy a bírókat megválasztó szűk kis társaság az ügyészségből, illetve az akadémiából választ ki bírókat. Friedman miniszter szerint ez egy áldatlan és igazságtalan helyzet, miután a magánszektorban, mind a polgáriban, mind a bűnügyiben működő ügyvédeknek nagy tapasztalataik vannak, melyet mint ítélkező bírók jól tudnának érvényesíteni. Az izraeli baloldal azonnal dühötten reagált a miniszter reform kezdeményezésére. Amir Perez hadügyminiszter kijelentette, hogy inkább kiválnak a kormányból, mintsem, hogy lehetővé tegyék a legfelsőbb bíróság jogkörének és hatalmának megnyírbálását. A holnapra ígért általános nagy sztrájkot lemondta a Histadrut, az izraeli szakszervezet végül is. Ehud Olmert miniszterelnök levelet küldött Éni szakszervezeti vezetőnek, melyben azt írja, hogy dolgozók fizetését visszatartani az valóban egy helytelen cselekedet, és ilyen munkáltatókat meg kell büntetni. Olmert levelében megjegyezte, hogy bár a városházak és megyeszékhelyek függetlenek a kormánytól, de ettől függetlenül a pénzügyminisztérium és a belügyminisztérium mindent megtesz, hogy fokozatosan lecsökkentsék az eladósodott városházak számát. Éni a szakszervezet vezetője kijelentette, hogy miután Olmert kormányfő elkötelezte magát rövid időn belül megoldást találni a dolgozóknak járó fizetések megadására, tehát ha ez nem valósul meg, akkor a miniszterelnököt terheli a felelősség. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter kijelentette, hogy országa mindent el fog követni, hogy megszüntesse a palesztin autonómiával szembeni gazdasági embargót. Az orosz külügyminiszter szerint a mekkai egyezmény mérsékelt szellemben íródott meg, és az európai kvártett feltételeit kielégíti. Izraeli politikai szakértők szerint úgy látszik, az orosz külügyminiszternek nincs egy arab nyelvet jól ismerő fordítója. A mekkai egyezmény az a Fatah és a Hamas közötti belháború felfüggesztéséről szól, nincs benne szó Izrael állam elismeréséről és az ellene folyó terror felhagyásáról. Egyébként a gazdasági embargó is csak látszólagos, miután nemrég kiderült a palesztin pénzügyminiszter közlése szerint, hogy a Hamas hatalomra kerülése óta 700 millió dollárra nőtt a folyosított pénzszegélyek összege a palesztin autonómiának, míg a Fatah uralma alatt az előző években csak 500 millió dollár volt ez az összeg. Nem sokkal Lavrov külügyminiszter kijelentésén után Khaled Mashal, a Hamas terrorszervezet fővezére, aki egyébként vendége volt az orosz politikusnak, sietett kijelenteni és újból csak elismételni, hogy a Hamas sohasem fogja a zsidó államot elismerni. Asi Assa nevű kuvaiti újság közlése szerint a szír hírszerzési szervezet a libanoni kormány megdöntését tervezi hatalmas tüntetések és sztrájkok szervezése által. A kuvaiti lap tudósítása szerint a múlt héten találkoztak a szír hírszerzés tisztjei Maher al-Assaddal, az elnöki tetőség vezetőjével, aki egyébként Bashir al-Assad testvére is egy személyben. A hírek szerint a három arról döntött, hogy támogatni kell olyan elemeket Libanonban, melyek tömegeket tudnak az utcára kihozni, és általános sztrájkokkal képesek megbénítani az életet az országban. Kedves hallgatóink, eddig tartottak híreink, és most Keller Tibor fotóművész sorozatának második részét hallhatják Ádám Ráhel szerkesztésében.
Telerede és a zsenigyártó iskolák. Vannak, akik Telerede összetett személyiségére, a benne dúló viharokra úgy emlékeznek, mint egy görög sorstragédia főszereplőjére, írja könyvében Egri György. Akinek az a szerencse jutott osztályrészül, hogy személyesen ismerhette Telleredét, egyetért ezzel a megállapítással. Ő maga azt állítja, hogy gyermekkora első 6 esztendejére emlékszik vissza úgy, mint a viszonylagos nyugalom éveire. 1914-ben kitört világháború idején volt 6 éves. Elalvás előtt önmagának mondott meséket, vagy ismételgette. Egy percben 60 másodperc van, egy órában 3600 másodperc, egy napban 84000, egy hónapban, stb. Mire a számítások végére ért, álomba merült. Édesapja, Teller Miksa, Érsekújváról költözött Budapestre, ahol a Pázmány Péter egyetem jogi karát látogatta. Csak akkor engedte meg magának, hogy családot alapítson, amikor már férhez adta 3 nővérét. 32 éves korában ismerkedett meg Deutsch Ignác bankár, a lugosi textilgyáros leányával, a kitűnő nevelésben részesült Deutsch Ilonával. Ilona művészi színvonalon zongorázott, és több nyelven beszélt. Rövid idő után házasságot kötöttek Budapesten, a Kozmó utca 3 számban béreltek lakást. onnan költöztek majd később a Szalai utcába. A Deutsch és Teller család a zsidópolgári réteghez tartozott. Otthonukban a magyar és a német kultúra dominált. 1905-ben megszületett kislányuk Emmy, és 1908. január 15-én Ede a kisfiú. Ilona a barátnővel sétált Ede születése előtt néhány héttel. A barátnője meglepetten látta, hogy Ilona a tereket, utcákat figyelmesen nézegeti, méregeti. Keresel valamit? Igen, válaszolta Ilona. A születendő kisfiamnak a majdani szobor helyét. Úgy érzem, világhírű lesz. A kisfiú neve Ede lett. Később az angolos hangzású Eduardra változtatta. A kis Ede alig szólalt meg 3 éves koráig, de mint aki be akarja hozni a késést, egyszerre folyékonyan kezdett beszélni. Se szeri, se száma a róla keringő anekdotáknak a továbbiakban is. Amikor iskolába kezdett járni, a többi elsős még csak ismerkedett a számokkal, amikor Ede már több számjegyű szorzási műveleteket végzett, fejből. Híresek kételkedéseinek történetei is. Az egyik hittanórán a hittantanár elmesélte, hogy kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. Ede gyermeki ártatlansággal kérdezte. Tessék mondani, ki teremtette az Istent? Amikor a tanítóbácsi arról beszélt, hogy a kígyót álnokságáért Isten azzal büntette, hogy a hasán kell csúsznia, Ede kérdése így hangzott. Hogyan közlekedett a kígyó a büntetés előtt? 1918-ban Ede befejezte 4. évet a budapesti Mellinger magániskolában. Szülőknek dönteniük kellett. Latolgatták, hogyan tovább. A híres piarista, Fasori evangélikus gimnáziumot is számításba véve, a Trefort utcai mintagimnáziumra esett a választásuk. Valószínűleg az is befolyásolta a határozatukat, hogy az iskola megalapítója Kármán Mór, a Budapesti Tudományegyetem professzora volt. Őt bízta meg Eötvös József oktatásügyi miniszter, Eötvös Loránd édesapja még 1869-ben, hogy létesítsen egy felvilágosult szellemben oktató gimnáziumot. Ez alig 2 évvel a kiegyezés után történt. Ebben a gimnáziumban végzett Tivadar, illetve Tódor, és még néhány tudósá vált magyar zsidó, köztük Teller Ede is. Kármán Mór munkássága felkeltette a császár figyelmét is, ezért Albrecht főherceg nevelését rábízta, és nemesi címet adományozott a gimnázium alapítójának. Kármán Tódor 1881. május 11-én született, és a nagy, 27 évi korkülönbség ellenére Teller Edéhez élete végéig mély barátság fűzte. Amint már említettem, Kármán az első baráti köréhez tartozott. Kármán édesanyja a legendás prágai matematikus Löw ben Bezalel leszármazottja volt. A hagyomány szerint Löw rabbi építette a golemet, vagyis az első robotot, a komputerkor szimbólumát. Róla nevezték el a Rehovoti Weizmann Intézet első számítógépét. A Budapesti Műszaki Egyetem egy történésze segítségével eljutottam a Kozma utca 3-as számú alatti épülethez, amelyben a fiatal Teller házaspárt bérelt lakást. Amikor a 90-es években Tel Avivban találkoztam a Teller házaspárral, mármint a fiatalabb Teller házaspárral, megmutattam Edének és Micikének a házról készült felvételeimet, de sajnálatomra nem ismerték fel az épületet. Kiderült, hogy nagyon rövid ideig laktak ott, és nem maradt sok emlékezetükben, akkor nyugodtam meg, amikor Marx György a Más lakók érkezése című könyvében a hely, mint Ede szülőháza van megemlítve. Tehát én nem tévedtem, amikor lefényképeztem az épületet. A Teller házaspárral többször találkoztam izraeli tartózkodásuk alatt. Sok kirándulást tettek az országban, ellátogattak a Galilba is. Egyik találkozásunk alkalmával a Tel Avivi Hilton szállóban ismét elétettem a Kozma utcai fotót és megkérdeztem. Mire emlékezteti önt, professzor úr, ez a kép? Mire kellene emlékeztessem, kérdezte ő mosolyogva. Ez az ön budapesti szülőháza. Igen, érdekes, nem emlékszem rá. Nem mertem vitába szállni vele, más témára tértünk át, a Galilban tett kirándulásokról számolt be részletesen, természetesen magyarul. Mindig büszkeséggel fog eltölteni, hogy személyesen ismertem őt, beszélgethettem vele.
Keller Tibort hallották a sorozat következő részét egy hét múlva. Hallhatják ismét. És végül az időjárásról: a fővárosban Jeruzsálemben 9-16, Tel Avivban és Hajfán 12-20, Beer-Sheván 10-22, és Eilaton 14-26 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, önök a Politikai magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Majd búcsúzom, Shalom, Ve'erev Tov, Mirushalayim.